Ön a MedIT Podcast műsorát hallgatja. MedIT. A digitális egészségügyről közérthetően.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a MedIT Podcast első adásán. Székely Orsolya vagyok, a mai beszélgetés házigazdája. Vendégem pedig dr. Meskó Bertalan. Dr. Meskó Bertalan orvosként végzett 2009-ben a Debreceni Egyetemen Veszprémi díjasként. 2012-ben PhD fokozatot szerzett a klinikai genomika területén. Több mint 500 előadást tartott a jövő orvoslásáról a Yale, Stanford és Harvard egyetemektől egészen az Egészségügyi Világszervezet központjáig. A Singularity University által a NASA központjában szervezett exkluzív FutureMed kurzus előadója is volt. Egyedüli magyarként a jövő egészségügyét meghatározó innovátorok nemzetközi Future Health 100 listájába került be, 2016-ban pedig a digitális egészségügy legnagyobb hatású szakértőjének választották globálisan. A Kreatív magazin a 25 legkreatívabb magyar, a Forbes pedig a 30 legsikeresebb 30 év alatti fiatal közé választotta. Van még valami, amivel szeretnéd kiegészíteni ezt a rövid életrajzot?
Nekem csak szakmailag fontos az utolsó mondat, ami általában el szokott hangozni, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának benne vagyok a Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságában.
Mi az, ami miatt a számodra különösen fontos?
Azért, mert hogy miután elértem az élet a gyerekkori célomat, és orvos genetikus lettem, és ezt el is hagytam azt a pályát azonnal, hogy a jövőkutatás felé váltsak, azóta nekem úgy tűnik, hogy egy új tudományágat próbálunk alkotni, az orvosi jövőkutatást, és nekem nagyon fontos, hogy ez nem egy ilyen érdekes terület legyen, amiről lehet írni, vagy amikben lehet előadásokat tartani, vagy videókat kreálni, hanem ez egy tudományterületté válik szép lassan, ahogyan annó a hálózatkutatás is ilyen volt, és az, hogy ezt az MTA elismeri, és engem, mint orvosi jövőkutatót tart számon, az egy jó visszajelzés ezen az úton.
Amikor ezen a területen elindultál, akkor nemzetközi szinten már létezett ez a tudományág? Magyarországon számomra úgy tűnik, hogy te ennek úttörője vagy.
Nem, ez a tudományág ez konkrétan nem létezett. Ezt én találtam ki a The Medical Futurist létrehozásával 12-3 éve körülbelül, és mint olyan, hogy orvosi jövőkutatás az nem volt. Jövőkutatás volt, de az inkább ilyen közgazdaságbeli, üzleti, makroökonomiai, statisztikai oldalról próbálta a jövőt lefedni tudományos publikációkon keresztül, de egy adott iparág vagy szakterületnek a közeljövőjével, főleg az abból a szakterületből jövő szakember segítségével, aki abból a szakterületből váltott tehát a jövőkutatás felé, hát ilyen nem volt, úgyhogy ezért is ilyen nehéz az elmúlt 10 évnek az útja, mert ki kell taposni az utat egy új tudományág előtt. Mindezt úgy, hogy magának a jövőkutatásnak sem olyan elképesztően magas a renoméja, mert sokan azt gondolják, hogy a jövőkutatónak az a feladata, hogy megjósolják azt, hogy mi fog történni, miközben hát nyilván ez értelmezhetetlen, mert nem lehet tudni, mi fog történni, nem csak azt nem lehet tudni, hogy pontosan mi vagy mikor fog történni, hanem nem is biztos, hogy az fog történni, hiszen az, ahogyan ma reagálunk a változásokra, a dolgokra, az befolyásolja azt, hogy mi fog majd később történni, és ezt a paradigmaváltást a jövőkutatásban én megpróbálom elég erősen képviselni, azaz, hogy nekem az a feladatom jövőkutatóként, hogy a közeljövőről víziókat alkossak, az én esetemben az egészségügyi orvoslás jövőjéről, és aztán azt próbáljam kitalálni, hogy ezek közül a víziók közül melyik az, ami a lehető legtöbb embernek lenne hasznos vagy előnyös, az esetemben a betegek, orvosok számára. Majd az igazi munkám az arról szól, hogy oké, ezekhez a víziókhoz szeretnénk eljutni, a többihez nem. Mit kell ma tegyünk annak érdekében, hogy azokhoz a vágyott víziókhoz jussunk el? És szerintem ez valójában a munkája egy jövőkutatónak.
Értem, ezzel egészen jól definiáltad azt, hogy mivel is foglalkozol. És most megemlítenél egyet-kettőt így a vízióid közül? Hogyan látod te az egészségügyet, az orvoslást? Mit várhatunk a jövőben?
Hogyne.
Az egészségügyben... Vagy itt van-e már a jövő?
Igen, mindig itt van már a jövő. Az egészségügyben egy paradigmaváltás zajlik. Az elmúlt 11-12 évben ez elkezdődött világszerte, és már több millióan úgy olyan egészségügyet tapasztalnak, mint ami az én vízióimban szokott lenni. Ez a paradigmaváltás arról szól, hogy az orvoslás történetében először a beteg ugyanahoz az asztalhoz ül le, ahol az orvosok voltak eddig csak az elefántcsontoronyban. Tehát Hippokratész óta csak a fehér szakállas, fehér köpenyes zsenik végezhették ezt az orvoslásnak a művészetét. Csak mi az orvosok fértünk hozzá anyagokhoz, adathoz, információhoz, tudáshoz, tapasztalathoz, technológiákhoz, csak mi és senki más. És akkor beengedtük a beteget ebbe az elefántcsontoronyba egy pár percre, órára, majd kitessékeltük, hogy tartsa be azt, amit mondtunk, mert hiszen mi tudunk mindenre választ adni, és ő csak csinálja azt, amit kapott, amit felírtunk neki megoldásként, gyógyszerként, terápiaként. És ehhez képest az elmúlt 10 pár év azt hozta, hogy a beteg beült ehhez az asztalhoz, ahol eddig csak az ő orvosi csapata volt, és senki más, és tud hozni nem is akármilyen információt, hozzáértést, adatot, véleményt, másodvéleményt, közösségi szupportot ehhez a orvosi beszélgetéshez. Ez egy paradigmaváltás. Tehát ennél fontosabb dolog az egészségügy, hát lassan 2000 éves történetében nem történt. És az egyik vízióm az arról szól, hogy ez nem elég, ez egy mostani paradigmaváltás, de a vége a sztorinak nem ez lesz, hanem az, hogy a beteg lesz az ellátásnak a központja. Tehát nem egy fizikai épületbe kell mennünk, mint hogy most kell mennünk, hogy ellátást kapjunk, hanem én leszek az a fizikai épület, ahol nekem van szükségem diagnózisra, megfigyelésre, terápiára, azt ott fogom megkapni, ahol én vagyok. Ha pedig el kell jussak egy fizikai épületbe, akkor legalább az adatom hamarabb fog bekerülni, mint ahogy én kerülnék oda. Ez az angol point of care kifejezés, az ellátásnak a helye, és a beteg fog a point of care-ré válni. Hát ez szerintem az egyik legmeghatározóbb vízió, amihez én mindenféle trendet, változó irányt, paradigmát próbálok igazítani. Erről szoktunk publikálni elég magasrangú nemzetközi szaklapokban. Erről írunk minden egyes nap, erről csinálunk videókat, erről adok elő a The Medical Futurist-nek a bugyrain belül, a The Medical Futurist csapatának a segítségével, 15-en vagyunk egyébként ebben a csapatban, és szívesen mondok még más víziókat, de ez a meghatározó vízió, hogy szerintem minden más vízió ez alá fog majd beépülni.
Ahhoz, hogy ez a vízió megvalósuljon, széles körű elérésre van szükség a különböző eszközöknek, adatgyűjtő, adatelemző eszközöknek a hozzáféréséhez, és hogy ez ugye a technológia fejlődtségére is szükség van az egészségügynek a digitalizációjára. Hogyan definiálnád, hogy mik ezek az eszközök, milyen alkalmazások, a szoftverek tartozhatnak ez a területhez? Mivel mielőbb találkozhat majd ebbe, egy beteg konkrétan?
Igen, mielőbb belemegyünk ebbe, nem ezek a fontosak, tehát nem ezek a korlátok. A technológiák nagy része évek óta elérhető, elképesztő a fejlődési rátájuk, elképesztő evolúció mennek keresztül. Egy csomó ezek közül egyre olcsóbb, nem ez a probléma, ami miatt ezt nem éli át mindenki, nem tud hozzáférni mindenki ma. Hanem a probléma nyitja az abból ered, hogy a digitális egészségügy, a paradigmaváltás, amiről beszéltem, az egy kulturális forradalom. És a kulturális forradalmakban szükség van arra, hogy a rendszerben lévő emberek hát megváltoztassák a hozzáállásukat, a véleményüket, a megszokott dolgaikat. És ezt nem a technológia hozza el. Tehát ha én az általam ismert, már pedig ismerek jó néhány, nagyon izgalmas, nagyon state of the art-nak mondja az angol, a legizgalmasabb, a legnagyobb, magasabb szintű, leghatékonyabb technológiát is. Ha ezeket én ma összeszerem és beraknám egy magyar kórházba, vagy egy norvég kórházba, garantálom, hogy az ellátás minősége, ami a célja az egésznek, hogy egyre jobb legyen, az egy év múlva sem lesz más. Azért szimplán, mert hogy emberek dolgoznak a rendszerben, és ők nem készek arra, hogy ilyen szintű változásokat befogadjanak. Tehát hiába van készen rengeteg fejlett technológia az egészségügyben is, hiába van tömérdek adat és study, tanulmány, a klinikai vizsgálat arra, hogy ezek közül melyek a hasznosak és melyek nem, nagyon lassú a váltás, mert hogy egészségügyi dolgozók, szakemberek, orvosok dolgoznak a rendszerben, akik nem nagyon akarnak változtatni ezen, illetve itt van lassan 7 milliárd beteg, akik úgy nőttek fel, hogy nekik nincs ebbe beleszólásuk, hanem majd, ha bajom van, akkor elmegyek, és egészségügyi segítséget kérek, de addig én mit tudnék ezt hozzátenni, márpedig, mint látjuk, a rendszer így, fenntarthatatlan árban is, minőségben is, de tényleg még a globális felmelegedés szempontjából is fenntarthatatlan. Tehát szükség van arra a rengeteg orvos hiány miatt, ami kb. 5 millióra rúgma, tehát 5 millió orvos hiányzik az egészségügyi rendszerbe világszerte, szükség van arra, hogy a kulturális forradalmat erősítsük meg, azaz segítsük az egészségügyi rendszerben dolgozók és az egészségügyi rendszerben lévő betegeknek a felfogását kicsit átalakítani afelé, ami az ilyen az általam kreált vagy eddig felvázolt víziók alá esnek. Tehát például megszokják azt, hogy beteg és orvos együtt dolgozik egy teamben. Azért is nagyon fontos, mert ez a paradigmaváltás, amit mondtam, a digitális egészségügy most zajlik, és a beteg beül a orvosi teambe, ez a paradigma, ez 5-10 éven belül végig fog menni, és utána jön a következő paradigmaváltás, amire érdemes felkészülni, mondom, mint jövő kutató, ahol is az automatizáció, az AI, a mesterséges intelligencia fog beülni ebbe az orvosi teambe. És azt gondoljuk, hogy a beteg és orvos nincs arra felkészülve ma, hogy egymással dolgozzanak partneri viszonyban, nem egy hierarchiában, akkor gondoljunk bele, milyen kihívás lesz ebbe a partneri viszonyba behozni egy harmadik felet, akivel eddig senkinek nincsen tapasztalata, a mesterséges intelligenciát. Tehát ezért én nem a technológiákra fókuszálok, nyilván azok hozták el a paradigmaváltásnak az alapjait, de a kulturális forradalom az, amire figyelnünk kell, amiben erőforrásokat kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a víziók a betegek számára megvalósuljanak.
Mit gondolsz, milyen támogató intézkedéseket lehetne hozni, vagy egyáltalán mire van szükség ahhoz, hogy a páciensek tudatosabbak legyenek ebből a szempontból, és bennük már felébredjen ez az igény erre az általad felvázolt orvos-beteg kapcsolatra, és mi segíteni az orvosoknak a nyitottságát azzal szemben, hogy ők is ilyen együttműködő és partnerként kezeljék a pácienséget, betegeiket.
Igen, már úgy, hogy mindig belekarmolok a kérdésedbe, de nekem annyira szívem viselem a digitális egészségügynek a sorsát, hogy nekem fontos, hogy úgy tudjak bemutatni, vagy úgy beszéljünk ilyen témákról, hogy tényleg a lehető legjobb oldalról közelítjük meg őket, és szerintem a beteget nem kell motiválni annak érdekében, hogy jobban részt vegyen ebben. Az a beteg, az a paciens, az a fogyasztó, aki felismeri, hogy van választása, tehát a régi rendszerhez képest van választása, hogy olyan információkhoz, adatokhoz, technológiákhoz jusson, amivel van esélye egy hosszabb és egészségesebb életre, az a beteg vagy paciens nem fogja igényelni azt, hogy mi megengedjük neki, hogy ő részt vegyen ebben, hogy ő a orvosi csapatának a tagjává váljon. Tehát szerintem nem az a fő kihívás, hogy tudjuk-e motiválni a beteget, hanem az, hogy az a több, hát szerintem most már több 10 millió beteg, aki igencsak motivált és így szeretne élni, azaz technológiákkal, információval, az orvos csapatának a tagjaként, hogy azokat hogy segítsük, hogy ezt a célt elérhessék. Hiszen hogy várhatjuk azt, hogy ez a rendszer jól működjön, akkor, amikor a szinte már mondhatnám geek felfogású, a technológiákkal nagyon jó viszonyban lévő betegek sem tudják elérni a céljaikat, hát akkor hogyan várhatnám el azt, hogy egy idősebb beteg, akinek nincsen tapasztalata a technológiák használatával, az adatok elemzésével, hogy ő is élvezhesse ennek a paradigmaváltásnak az előnyeit. Tehát egyelőre azokra fókuszálunk, akik már technológiailag érettek, viszont a rendszer még nem képes arra, hogy befogadja az ő proaktív szerepüket vagy viselkedésüket. És akkor válaszolva a második pontjára a kérdésednek, a másik oldalt is segíteni kell ebben, az orvosokat nem lehet magukra hagyni, elvárva az, hogy most hirtelen, tényleg pár év alatt minden orvos tanulja meg, hogyan kell egy e-pacienssel együtt dolgozni, hogyan kell az AI-t bevonni az orvosi döntéshozatalba, hogyan kell elemezni adatokat, amiket a beteg hoz a viselhető eszközein, szenzorain keresztül, a genetikai tesztjeiből. Tehát segíteni kell a másik felet, az egészségügyi szakembereket abban, hogy észszerűen és hatékonyan készüljenek fel erre a világra, és hát nyilván ezt a kurikulum részeként kell tenni. Ezért olyan fontos nekem, hogy most már tizenvalány éve oktatok először a Debreceni Egyetemen, majd a Semmelweisen medikusokat arról, hogy ezt a fajta tudást, ezt a paradigma váltást vagy szemléletet hogyan kell magukévá tegyék, hogy ők tényleg olyan orvosokká váljanak, akik majd tudnak ilyen technológiákkal dolgozni, és szinte ahelyett, hogy az elefántcsonttorony kulcsőrzői lennének, ehelyett inkább egy ilyen útmutatóvá válnak a betegeik számára a digitális egészségügyi dzsungelben.
Most mesélni egy röviden az oktatási tevékenységedről. Hogy lehet ezt jól integrálni az egyetemi oktatásba?
Hát arra pont nem tudok válaszolni, mert azt tudom mondani, hogy ezt úgy lehet integrálni, hogy engedni kell az olyan szenvedélyes kutatókat, mint én, hogy a kurikulum részeként kurzusokban ezt oktathassák, tehát hogy erre nem tudok válaszolni jól. Arra, hogy mit kell átadni, arra tudok, mert az nagyon sok éve próbálom finom hangolni, iterálni, hogy tényleg a lehető legjobb szemléletet tudjam átadni. Amit biztosan tudok mondani, az az, hogy nem lexikális tudást kell átadjunk. De egyszerűen nem az a cél, hogy el tudja mondani az orvos vagy a medikus, hogy éppen ez az adott technológia az pontosan mit csinál, mert a technológia az nagyon gyorsan fog változni, és a lexikális tudásával nem fog tudni mit kezdeni 5 év múlva, amit megtanult az egyetemen, mondjuk az én kurzusomon. Ezért lexikai tudás helyett tényleg a szemléletváltás a lényeg. Tehát én azt szeretném nekik átadni, hogy mondjuk hogyan kell kommunikálni egy e-pacienssel, nem pedig azt, hogy ki az e-paciens, és pontosan mit csinál. És nagyon gyakorlatilag dolgokon megyünk keresztül, hogy ezt ők meg tudják tenni. Tehát mi olyan ilyen szituációkat találtam ki nekik, amivel tényleg végigmegyünk rajta, hogyha egy beteg azzal jön, hogy szinte megrendeli a kezelést, mert ezt találta az interneten, arra hogy lehet jól reagálni, hogy lehet egy ilyen beteget a saját oldalunkra állítani, és mondom, a kulcsőrző szerepből egy guide, egy útmutató szerepé átvarázsolni a saját feladatainkat, tevékenységünket, hogy segíthessük őt egészségügyi szempontból, vagy azzal is foglalkozom velük, hogy hogyan tudom őket meggyőzni arról, hogy egyre több időt kell töltsenek a jövőben, vagy a jövőről való gondolkodással. Tehát nem elég, hogy ők azt várják, hogy majd valaki megmondja nekik, hogy mely technológiákkal foglalkozzanak, vagy hogy ez a technológia, ez mondjuk a privát szféra szempontjából kívásokat jelent, hanem hogy ezeket ők anticipálják. Tehát megtanulunk anticipálni, nem előrejelezni dolgokat, mert az az évőkutatók dolga, de hogy felkészülni arra, hogy egy közös nyelvet alkossanak mondjuk a mesterséges intelligenciával. És az AI-nak a nyelve az nem egy programozási nyelv, hanem az anticipáció, az előrelátás, hogy döntésfákban gondolkodunk. Hogyha én ezt cselekszem, vagy ilyen döntést hozok a betegemmel kapcsolatban, és ő ezt így meg így viszi át a saját életmódjába, akkor ennek ilyen és ilyen következménye lesz. Az anticipálás képességét fontos átadni, vagy a digitális íráskészséget, mint készséget kell nekik átadnom. Azaz, hogyha technológiákkal, adatelemzéssel találkoznak, digitális csatornákkal találkoznak, ne ijedjenek meg, hanem úgy érezzék, hogy van tapasztalatuk abban, hogy az új dolgokkal meg tudjanak küzdeni, és akár a saját oldalukra állítani ezeket, a saját praxisukban, munkáikba beleolvasztani ezeket. Tehát inkább ilyen készségekkel, szemléletváltásokkal foglalkozunk, mint hogy elmondani nekik 20 vagy a technológiának a pontos definícióját.
Ez valóban hasznosnak tűnik, hogy megpróbálják feltérképezni azt, hogy mi várható jövőben, és ők is ezt így edzék magukat arra, hogy egyre nyitottabbak legyenek. Ami viszont engem igazán megfogott így most a leírásodban, az, hogy említetted, hogy ilyen eseteken keresztül tanítasz, és hogy tudnál ebből egy konkrét példát mondani? Hogy milyen, mondjuk van egy páciens, aki egy adott problémával érkezik, akár adatokkal, vagy egy olyan korszerű technológiát alkalmaz, amivel az orvos még lehet, hogy nem találkozott, akkor mi egy jó válasz erre?
Abszolút. El szoktam ilyen esetekben mondani nekik a saját tapasztalatomat paciensként, hogy nekem egy nagyon jó házi orvosom van, Vernes Réka doktornő, akivel mi egy partneri viszonyban próbáljuk elérni, hogy még mielőtt egészségügyi kórképekkel kéne küzdenem, hogy legyen esélyem egy hosszú és egészséges életre, amiben én bőven vagyok hajlandó beleáldozni energiát, pénzt, időt, effortot. És volt egy eset, amikor nekem, én csináltam egy genetikai tesztet egy angliai céggel, mint egy egyéni fogyasztó vagy paciens, és azt kielemezte nekem egy genetikai tanácsadó, meg egy orvos, az én ugye, segítségem, vagy kérdéseimet követve, és akkor ennek az eredményét elvittem a háziorvosomhoz azzal a felvetéssel, hogy vajon tudunk-e valamit használni belőle, fontos ebből valami klinikailag az én prevenciós tervemben. És kijött, hogy nagyon sok olyan gyógyszer van, amire nekem lenne mellékhatásom, mert szimplán genetikailag máshogy dolgoznám fel azokat. És mondtuk is, hogy ez nagyon hasznos, mert mondjuk koleszterin szintcsökkentőt nekem nem szabad szednem, mert rengeteg nagyon fontos mellékhatásom lenne arra. Tehát nekem, hogyha a koleszterin szintem egy kicsivel magasabb is, mint a referencia tartomány, nekem arra életmódváltással kell reagálnom majd, és nem gyógyszerekkel. És hiába ő nagyon örült ennek az adatnak, hát nyilván borzasztó hasznos klinikailag tudni ilyenekről, tehát nem kerülök mondjuk kórházba egy mellékhatás miatt úgy, hogy se az orvosom nem hibázott, se én, beszedtem azt, amit felírtak, ő meg azt írta fel, amit kellett, de mivel annyira genetikailag máshogy működöm, mint mások, én kórházba kerültem volna súlyos mellékhatásokkal. Tehát megvolt a konszenzus, hogy ez szuper hasznos, nem tudtuk bevinni az orvosi papírjaink közé, konkrétan nincs rá technikai mód, hogy ez a fontos klinikai információ részévé váljon az orvosi kartotékaimnak, az orvosi rekordjaimnak. És akkor azt mondta egy ponton, hogy nem tudom én se, hogy mi erre a megoldás, de üljek mellé, és ketten rákeresünk, ketten megoldjuk. És nekem ez annyira egy tökéletes példa volt arra, hogy bár medikusként azt tanultam, hogy nekem mindenre tudni kell a választ, hát nyilván nem lehet, amikor 30x millió tanulmány van az adatbázisban a PubMed.com-on, és hát évente jön ki 1-2 millió. De az az elmélet, az a felfogás, hogy nem kell tudjam mindenre a választ, nem csak orvosi kérdésekben, mert az még jó, hogyha tudom, de hogy mondjuk technológiai kérdésekben, de azt tudom mondani, hogy figyelj, nem tudom, de te meg én ketten kitaláljuk rá a megoldást, szerintem ez gyönyörű, és én azt várom el minden általam tanított medikustól, hogy így álljon hozzá a betegeihez, ezzel a nyitott szemlélettel, ezzel a megoldókészséggel, mert hogy nem kell tudnia mindenre választ adni, főleg technológiai kérdésekben, de a betege segítségével meg fogják tudni oldani, hiszen ők már együtt tagjai az orvosi csapatuknak.
Kívánom, hogy így legyen a jövőben, legalább azoknak az orvosoknak az esetében, akiknek te biztosítod ezt a képzést. Mondtad, hogy nem volt lehetőség arra, hogy bevigyétek a megfelelő információt az orvosi dokumentumaiba, tehát azt, amit kinyertetek ebből a tesztből, és mennyiben felelős ezért a szabályozás? Egyáltalán hol tart a szabályozás az egészségügy vagy digitális egészségügy területén? Mennyivel van lemaradva ahhoz képest, ahol tartania kellene?
Igen, csak, sehol és sehogy. Én betegként biztos, hogy nem vagyok felelős azért, mert hogy szeretnék hozzáadni a saját ellátásomhoz, és nem tudok. Az orvosom követi a szabályokat, hát ő nem felelős azért, hogy a technológia nem kész arra, hogy a beteg által hozott fejlett adatokat és dolgokat bevihessük az orvosi rekordok közé. Nyilván a szabályozás a felelős érte. És a szabályzóknak fel kell fogniuk, hogy ők nekik most, tehát az elmúlt 5-10 évet nézve, a frontvonalban kellene lenniük. Tehát nekik, egy átlag szabályzónak, mondjuk Magyarországon, jobban kellene érteni a digitális egészségügyhöz, mint nekem, aki ezt kutatóként napi 10x órában elemzi. És látok erre jó példákat, ahol azért van erre esély. Az amerikai Food and Drug Administration, az amerikai főszabályzója a gyógyszereknek, az orvos technológiáknak, elég jó példát mutat minden más országban lévő szabályzónak. Ők voltak az elsők, akiknek lett egy betegeiből álló tanácsadói testülete. Ők voltak az elsők, akik szabályozni tudtak 3D printelt gyógyszert, mesterséges intelligencia alapú algoritmust, 3D printelt orvosi eszközt. Tehát, hogy nagyon jó példák vannak már a kint piacon, és ezeket lehetne alkalmazni máshol is, de borzasztóan le vannak maradva a szabályzók. És az a baj, hogy ha egy szabályzó azzal érvelne, hogy jó, de ezeket a technológiákat nehéz időben megérteni és szabályozni, de úgyis meg kell várni a betegnek, mint ahogy régen is meg kellett várnia, azt tudom mondani, hogy hát már sajnos nem. Tehát az a különbség most a szabályzókon lévő nyomás tekintetében is mondjuk 10 évvel ezelőtt között, hogy 10 évvel ezelőtt tényleg várnia kellett a betegnek, hogyha volt egy új elképesztő izgalmas technológia, ami akár az életüket jobbá tudná tenni, vagy életeket tudna menteni, de még a szabályzó nem volt kész arra, hogy ezt leszabályozza, akkor a betegnek, orvosnak várnia kellett, hogy ezt a szabályzó ezt megoldja. De ma már nem. Ma már nem fog várni a beteg, mert a technológiához hozzáfér. Erre jó példa, van egy ilyen VR not waiting, hogy nem várunk tovább hashtag mozgalom, vagy hashtag alatt futó mozgalom, ami 5000-nél több most már cukorbeteg pacienst takar Amerikában, akik tudták, hogy már pár éve is, hogy tudnának maguknak otthon szinte barkácsolni egy mesterséges hasnyálmirigyet, azaz egy vércukorszintmérőt összekötni egy inzulinpumpával, miközben egy mondjuk okosórán futó algoritmus menedzseli, hogy milyen vércukorszintnél pontosan mennyi inzulint kell adagolni. Mint hogy a hasnyálmirigy működik. Csak hogy azok a cégek, amik ezt a technológiát próbálták a piacra hozni, hát vagy nagyon drágán tudták ezt megtenni, vagy a szabályzást nagyon késett. És miközben a szabályzó próbálta megoldani, hogy a technológia piacra jöhessen, a betegek nem vártak tovább, hanem megoldották otthon. Tehát több ezer beteg otthon barkácsolt, mesterséges hasnyálmirigyel maradt életben. Mert egy alacsony vércukorszint miatt alvás közben meg lehet halni. Ez borzasztó kilátások. Mint kutató is teljesen megértem őket. A valószínűleg paciensként, vagy a családomban ismert paciensként ugyanezt csináltam volna, mint ők. Tehát olyan precedens nélküli nyomás van a szabályzókon, amire azt tudom mondani, hogy hát nagyon sajnálom, de ez van. Tehát tessék felnőni a feladathoz, a digitális egészségügy kihívásait, előnyeit jobban érteni, mint bárki a témában, vagy akkor olyan tanácsadói testületeket felállítani, ami ilyen szakemberekből áll, beleértve a pácienseket is, tehát nem lehet a beteget kihagyni most már a szabályzói döntéshozatalból sem, ezt is meg kell szokni, mint újdonságot az egészségügyben, a frontvonalba kerülni, az innováció frontvonalába kerülni, és akár már anticipálva akkor elkezdeni szabályozni egy fejlett technológiát, amikor az még nincs is készen, de nagyon nem sokára készen lesz. Értem, hogy ez egy nehéz feladatnak tűnik, de most már ez a kihívás az, amivel szembe kell nézni a szabályzónak, mert ilyen igények merültek fel a modern egészségügyben.
Ilyen anticipált szabályalkotásról is hallottál már? Van erre nemzetközi gyakorlat? Mert ez az eset, amit említettél, egy ilyen otthon barkácsolt megoldás, úgy képzelem, hogy komoly kockázatokkal is járhat.
Az amerikai FDA csinálta azt, hogy amikor még nem volt 3D printelt gyógyszer a piacon, vagy nem volt 3D printelt orvosi eszköz, amit lehetne tehát orvos technológiaként használni a mindennapi egészségügyben, akkor elkezdett workshopokat csinálni olyan cégekkel, amiket anticipált, hogy majd előjönnek ilyen technológiákkal. Szerintem ez a megoldás, tehát nem kell itt ilyen rakétatudományra gondolni. Olyan cégekkel kell szoros kapcsolatban maradni, meg olyan szakértőkkel, akik ilyen technológiákon dolgoznak, hogy mire ezek a piacra jönnek, már nagyjából is szabályzás készen van rájuk. Most gondoljunk bele, egy mesterséges intelligencia alapú technológiát leszabályozni elképesztően bonyolult, mert hogy az lenne a definíció szerinti alapja egy ilyen technológiának, hogy minden döntéssel változni fog. Hát az összes szabályozó úgy működik, mint a világ, hogy leszabályozza a technológiát úgy, ahogy le van gyártva, ahhoz ki van találva a protokoll szerint, és akkor az, ami le van szabályozva, az jöhet a piacra innentől kezdve. Oké, hogy egy szike, az nem fog ugye önmagától változni, de egy mondjuk deep learning alapú algoritmus minden döntéssel más lesz. De már aznap is. Tehát ha aznap ezerszer használják, ezerszer fog változni az algoritmus. Ez a lényege, ezért tud jobban működni, vagy automatizált feladatokban jobb döntéseket hozni, mint egy ember, mert adatalapú, repetitív dolgokat végez elképesztő hatékonysággal. Hogy szabályozod le azt, ami holnap már más lesz? És az FDA ebben amúgy ad, tehát ebben is tart workshopokat, és ebben is ad megoldási sémákat, de ez egy országnak az egy szabályzója, és azt szeretném látni, hogy már minden szabályzó ilyen szinten jár, és anticipálja az ilyen szintű változásokat.
Az, hogy legalább egy példa van már erre, az arra biztat, hogy azt a reményt kelti bennem, hogy talán ez máshol is ki fog még alakulni. Mit gondolsz, hogy mi lenne társadalmi szinten a nyeresség, hogyha sikerül a megfelelő szabályozási környezetet kialakítani, és hát az a vízió, amiről még a beszélgetésünk elején szó volt, ez így meg tudna valósulni?
Hát röviden egy esély, hosszabb és egészségesebb életre mindenkinek. És még így is csak egy esély. Tehát nem akarok egy nagyon ilyen disztopikus képet felvázolni a mai egészségügyről, de nekem az a elég karakán nézetem, hogy a legtöbbünk egészségügyi ellátása, vagy inkább az esélye a hosszabb és egészségesebb életre, a szerencsén múlik. Tehát, hogy jó irányító szám alatt élünk-e, van elég pénzünk ahhoz, hogy megosztassuk a figyelmet a magán és állami egészségügy között, van-e pénzem mondjuk genetikai tesztet csináltatni, vagy viselhető eszközt venni, tudok-e mit kezdeni az információval, van annyi digitális íráskészségem, sőt, egészségügyi íráskészségem is, hogy megértsem azt az információt. És én megértem azt, ha ez sokaknak ez így rendben van, mert hogy így nőttek fel, ezt tanulták, ezt látták mindenkinél, szüleiknél, és elfogadják. Én nem fogadom el, hogy az egészségügyem és a szeretteim egészségügye az többnyire szerencsém múlik. Ez nekem borzasztóan hangzik. Vegyük azt, hogy nem veszük azt, hogy én orvos vagyok. Vegyük azt, hogy csak egy átlag paciens vagyok, orvosi háttér nélkül. Én szeretnék segíteni. Tehát én effortokat teszek abba, én abba időt szánok, meg akár pénzt is, hogy megpróbáljak egészségesen élni, meg esélyem legyen erre hosszabb és egészségesebb életre. És még azok, akik olyanok, mint én, tehát mondjuk eléggé digitálisan íráskészek, én nagyon remény vagyok a technológiák használatával, én egy geeknek tartom magam, nekem is borzasztóan nehéz tudnom hozzáadni a saját ellátásomhoz, és egy csomó helyzet van, ahol egyszerűen nem tudok. És szerintem ez elfogadhatatlan. És azt látom, hogy akik ezt nem fogadják el, azoknak a digitális egészségügy egy elképesztő mennyiségű lehetőséget ad, egy tárházat, hogy hogyan tudnának több dolgot megtanulni önmagukról, vagy anticipálni a saját egészségük jövőjéről, hogy tudnak ehhez partner orvosokat keresni, és szerintem hosszú távon tehermentesíteni az egészségügyet. Tehát aki azzal érvel, hogy az olyanok, mint én, azok most túlterhelik az egészségügyet, mert mondjuk az okosórájuk által jelzett pitval fibrilláció rizikó miatt többen mennek ezzel a tünettel, hogy az órám azt mondta, hogy nekem egy ilyen aritmián van, mint korábban. Én értem, de gondoljuk el, hogy ha csak 10 ilyen betegből egynél bizonyosodik be, hogy tényleg pitval fibrillációja van, és nem úgy kapják el, hogy már korképe van, már akár műtét kell, vagy akár egy még súlyosabb komplikáció után, hanem időben tudnak ez ellen tenni, akkor mennyi egészségügyi figyelmet spóroltunk meg azzal, hogy ezt megtettük. Nem is beszélve a legfontosabbról, hogy a betegnek mennyivel jobb életet tudtunk létrehozni, azáltal, hogy egy dolog, egy technológia olyan adatot tudott elemezni, amúgy, ami mindenkiben megvan, csak nem mindenki fér hozzá. Hát szerintem ez egy precedens nélküli egészségügyi nyeresség lenne mindnyájunk számára, ahol tényleg mindenki, aki akarná, nem kell mindenkinek akarni, de aki akarná, az megkapná a lehetőséget arra, hogy hosszabb, egészségesebb életért küzdhessen, és ez ne szerencsém múljon.
Ezek alapján én úgy értelmezem, hogy a technológia, az egészségügynek a digitalizációja, az tulajdonképpen a prevencióra fókuszál, és a nagyon-nagyon súlyos eseteket segít megelőzni. És akkor fordulnának a betegek valójában orvoshoz, amikor már égető szükség van rá. Jól értelmezem ezt?
Igen, csak a kérdésből úgy hangzik, hogy azért, mert így döntenek a betegek, hogy akkor fordulunk orvoshoz, ha már tényleg nagyon fontos, miközben a valóság az, hogy nem ez lesz a fő motiváció arra, hogy nem fogunk tudni egyből orvoshoz fordulni, hanem csak akkor, ha nagyon fontos, hogy orvoshoz forduljunk, hogy nincs elég orvosunk. Tehát 5 millió orvos hiányzik ma a WHO szerint. Nem tudunk annyit kiképezni, amennyire szükségünk van, tehát az orvosok száma nem fog exponenciálisan nőni, viszont a betegeké majdnem ilyen mértékben nő. Nem azért, mert betegebbek vagyunk, hanem mert egyre jobbak vagyunk abban, hogy a diagnózisokat megtaláljuk a betegeknél, és körülbelül ilyen 1,5 milliárd beteg vagy paciens még nem is jut egészségügyi ellátáshoz, főleg Afrikára nézve. Tehát az az űr, ami a általunk kiképzett orvosok száma és az orvosi ellátást igénylő betegek száma között van, az elképesztő mértékben nő. És ezért lesz egy pont, ahol gondolom el kell majd fogadjuk, hogy ahogy felnőttünk, amit láttunk, hogy amint bajunk van, akár egy nátha, egyből tudunk orvoshoz menni, lefelé kicsit várni kell, vagy kellemetlen lesz, mert nem fog örülni nekünk, de ez meg fog szűnni, mert luxus lesz azonnal tudni orvoshoz fordulni. Tehát egyszerűen az egészségügy, emiatt a számbeli űr miatt van szükségünk arra, hogy technológiákhoz forduljunk, és a technológiák betöltsék ezt az űrt legalább részben. Az már csak az én mániám, hogy ezt úgy tegyék meg, hogy közben az egészségügy nem csak hatékonyabb lesz, hanem az egészségügyben dolgozóknak több lehetősége lesz empátiával forrulni a betegeihez, mert ma ezt a lehetőséget elvesszük tőlük azzal, hogy a idejük több mint felét adminisztrációval kell töltsék. Ha valaki ezt medikusként hallja, lehet, hogy abba is hagyja a tanulmányait, mert nem akar egy adminisztratív munkában dolgozni, miközben azért ment egy ilyen, azért választott egy elképesztően kreatív szakmát, hogy a maga kreativitásával tudjon ellátást nyújtani, segíteni a betegeknek. Tehát mi ezt a lehetőséget elvettük az elmúlt 30-40 évben a modern orvoslás megjelenésével az orvosoktól, viszont emiatt a számbeli különbség miatt kénytelenek leszünk technológiákhoz forulni és elfogadni, hogy nem tudunk egyből orvossal beszélni, ha bármilyen egészségügyi problémánk van.
Meg fogja akkor oldani a digitális egészségügy az orvos hiányt?
Csak a technológia tudja megoldani az orvos hiányt.
Tehát más esélyünk nincsen.
Nem látom, hogy. Tehát vagy lejjebb visszük a határt, ami ahhoz kell, hogy valakiből egészségügyi szakembert faragjunk, és már a kevesebb is elég lesz. Nem hangzik jól egy ilyen bonyolult iparágban vagy szakterületen. Vagy kevesebb beteg lesz, így a csoda folytán, nem tudom miért lenne kevesebb beteg. Nem látom, hogy ezt az űrt, ezt a matematikai számbeli űrt hogy lehet máshogy csökkenteni, mint hogy az űr megmarad, de az egészségügyi ellátás első vonal egy technológiai vonal lesz. Tehát ahogy már egyébként nagyon sok területen, például Angliában mentális egészségügyi témákban, van olyan terület, ahol már először csak chatbottal lehet beszélni, egy AI alapú ilyen konverzációs vagy beszélgetős chatbottal, és hogyha a chatbot úgy ítéli meg, az AI úgy ítéli meg, hogy a betegnek szüksége van személyes orvosi ellátásra, akkor kap hozzáférést ahhoz, de nem egyből. És így legalább az első vonalban nem emberek ülnek, és ők tudnak olyan betegekkel foglalkozni, akivel tényleg személyesen kell foglalkozni.
Ezek alapján, amit mondasz, egyértelművé válik számomra az, hogy rengeteget nyerhetünk ebből az átalakulásból, a paradigmaváltásból, hogyha ez tényleg megvalósul. Nyerhetünk egyéni szinten, társadalmi szinten, állami szinten is. Az a kérdés merül fel bennem, hogy mi ezeknek a nyereségeknek az ára? Mivel fizetünk ezért?
Szerintem, ha egyet ki kell emeljek, már pedig kiemelek egyet, mert szerintem egy nagyon kiemelkedő van, a privát szféránkkal fizetünk érte. Tehát az egy tényleg utopisztikus elképzelés, még az olyan fajta romantikusok számára is, mint én, hogy ez megvalósul, és nem beszélünk semmit a réven, vagy a gáton, sosem tudom, hogy még. Ez az AI forradalom, a digitális egészségügyi forradalom, az csak úgy megy végbe, hogyha veszítünk a privát szféránkból. Mert a mi adatunk nélkül nincsenek technológiák, nincs AI, nincs 3D printelt gyógyszer, nincsen genetikai teszt, nincs fejlesztési lehetőség, vagy fejlődési lehetőség az egészségügyben. És nem az a kérdés, hogy igazából, hogy a privát szféránkat elveszítjük-e ezért a fejlődésért cserébe, mert szerintem ez egy tény. A jó kérdés, amit fel kell tenni magunknak emiatt, az, hogy mennyit vagyunk hajlandóak feláldozni a privát szféránkból az esélyért egy hosszabb és egészségesebb életre. És ameddig ezt mi döntjük el egyénenként, szerintem addig etikailag rendben vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy én szívesen csináltatok egy, vagy veszek egy genetikai tesztet, még egy cégtől, nem pedig az egészségügyi rendszeremtől, ami valószínűleg el fogja adni az adataimat egy gyógyszercégnek, bár anonimizálva, de genetikai témában ez nem olyan egyszerű téma. Tehát ők eladják a privát szférám egy részét, de cserébe én mondjuk megtanulom, hogy ne kerüljek kórházba XY gyógyszerek mellékhatásai miatt, és ezt én döntöm el, nekem ez egy jó dealnek hangzik. Én ezt megcsinálom, belemegyek ebbe a dealbe. Amikor már ezt a kormányzatom, a egészségbiztosítom, vagy egy gyógyszercég dönti el, na akkor azért már baj van, etikailag is. De a privát szféránkat kell adjuk ezért a hosszabb és egészségesebb életet cserébe.
A adatok eladása mellett más visszaélést is meg tudsz nevezni?
Mi a legtöbbet talán ezt a témát elemzem így a disztópia mentén, hogy mi minden történhet velünk rossz a technológiai fejlődés miatt, kezdve onnan, hogy ugye hogyan adják el az adataimat mások, hogyan mondjuk az egészségbiztosítom, mit kezdene azzal, ha tudná, hogy milyen kórképekre van genetikai hajlamom, és hogy egyes országok hogyan küzdenek ezzel a vélt vagy valós rizikó ellen, meg az előny ellen, amit a biztosítom szerezhet ellenem, mint ugye az ügyfele ellen, egészen addig, hogy már volt olyan eset, hogy meghalt beteg német kórházban azért, mert a kórházat kibertámadás érte, és láttak a rendszerek a műtőben. Tehát ennek egy óriási skálája van, hogy mi minden történhet velünk, de én már annak is örülnék, ha azzal tudnánk foglalkozni akár társadalmi szinten, hogy ezekről tudnak a betegek, meg a döntéshozók is, és azzal foglalkozunk, hogy na, hogy lehetne megoldani, hogy minél kevesebb ilyen történjen meg a valóságban, de közben minél több előnyünk származzon a technológiák használatából. Egyelőre még csak ott járunk, hogy a disztópikus forgatókönyvek merülnek fel, hogy milyen a technológia mennyire ördögtől való, és mennyi rosszat okoz. Az, hogy az összes adat, amit az én technológiaim odaadnak nekem, az ma is bennem van, tehát ma is tudnánk egy csomó jó döntést hozni az orvosommal, de nem tudunk, mert nincs hozzá felületem, hogy ezekhez hozzáférjünk, arról nem beszélünk. Arról beszélnek, hogy az AI majd mennyire átveszi a hatalmat, meg hogy nem lesz empátia az AI miatt, ma sincs, és nincs AI, hanem egyszerűen csak nincs idő a betegre. Egyből egy fordulni kell egy billentyűzethez, hogy bevigyük az adatokat, ahelyett, hogy a szemkontaktus tartva empátiával lenne esélye az orvosnak a beteggel foglalkozni. Hogy majd mennyire az orvoslásnak a művészetét elveszi az AI, hát nem fogja, mert ma sincs. Mert szerintem nincs lehetőség arra, hogy egy kreatív művészeti forma legyen szinte az orvoslással, a diagnoszták elképesztő nyugalomban és szabadságban rengeteg új információval, meg technológiával tudják a lehető legjobb ellátást nyújtani, hanem szét kisajtoljuk belőlük az utolsó figyelmüket is az orvosokból, hogy megpróbáljuk a kiégést elkerülve, de tényleg kihasználni minden lehetséges figyelmüket. Tehát én értem a veszélyeit, amit a fejlett technológiáknak az evolúciója elhozhat, de szerintem minden ilyen veszély ma is megvan a analóg világban, csak annyira sok dolgot veszít, annyira sok előnyt, lehetséges előnyt veszítünk el közben, amivel én, mondom, egyénként, vagy egyéni paciensként nem értek egyet. És én szeretném, hogyha ezek az adatok, ezek az információk tehát szerepet játszanak abban, hogy én egy hosszabb, egészségesebb életet élhessek. Eléggé sok mindenre hajlandó vagyok, hogy ez így történjen.
Bízunk abban, hogy nem fog nagyon fájni az áldozat, amit egy egészségesebb életért fogunk fizetni az egészségügy digitalizációja által. Van valamilyen üzeneted a hallgatóknak, amivel ők készülhetnek erre a paradigmaváltásra? Mi legyen az a dolog, amit holnap megtesznek azért, hogy előre mozdítsuk ezt a kulturális forradalmat, ahogy emlegetni szoktad?
Mivel nem tudom, hogy a hallgatók közül ki van inkább a paciens oldalon, és ki a szakember oldalon, ezek két dolgot mondanék. A szakember oldalra az, hogy a munkánk, a működésünk, a gondolataink részévé kell tenni azt, hogy időt töltünk a jövővel, a jövőben való gondolkodásban. És ez szerintem a legegyszerűbben a mi lenne, ha kérdéssel lehet tenni. És a mi lenne, ha kérdést a science fiction teszi fel nekünk a lehető legkényelmesebb, legszórakoztatóbb módszerrel. Tehát én rengeteg science fiction-t olvasok, rengeteg science fiction nézek, mert olyan dolgokon tudok gondolkodni, amiken amúgy a normális munkám részeként nem kellene, hogy gondolkodjak, de ezáltal időt töltök a jövőben, és én hiszem azt, hogy ha időt töltök a jövőben, akkor érzelmileg és kulturálisan is jobban fel tudok készülni, bármilyen is változás jön felé. A másik oldalnak pedig azt tudom mondani a paciens oldalnak, hogy aki nem egyezik bele abba, hogy neki jó az, hogyha az egészsége, a jövője valamennyire szerencsén múlik, akkor az kezdje el kezébe venni az irányítást, kezdjen el csak adatokat gyűjteni saját magáról, vagy jobban megérteni, hogy az ő adatai most hol vannak, kinél, milyen kórházban, az EST-be, hogy az EST-hez hogy lehet hozzáférni, ahhoz más kifér hozzá. Kicsit képbe kerülni abban, hogy az én egészségügyemben mi történik, és nem kellene ezért megvárni azt, hogy valakinek már egészségügyi gondja legyen. Az egészségügyünkkel még akkor kell foglalkozni, amikor egészség. Ezért egészségügy, és ugye nem alapvetően betegségügy. Csak hát úgy növünk fel mindnyájan, hogy majd amikor bajom van, már tünetem van, és már tényleg elegem van, majd akkor megyek be a fizikai épületbe, a kórházba, vagy praxisba is kérek orvos segítséget. Ne várjunk szerintem addig, hanem próbáljuk meg, amilyen adatokhoz hozzá tudunk férni, amit tudunk tenni a saját egészségügyünk érdekében, vagy akár partneri viszonyban lévő orvost keresni, azt tegyük meg azért, hogy ami rajtunk múljon, az nem múljon rajtunk.
Mert talán köszönjük szépen a javaslatokat, köszönöm szépen az inspiráló beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást.
Aki többet szeretne tudni dr. Meskó Bertalan munkásságáról, a tevékenységéről, azt javaslom, hogy kövesse őt a saját közösségi média oldalain, illetve a The Medical Futurist Institute felületein. Hallgatóságnak köszönöm a kitartó figyelmet. A MedIT csapatával várjuk Önöket a következő adásra is.
Köszönjük, hogy a MedIT-vel tartottak. Váljék egészségükre!